Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Urunktól, a Krisztus Jézustól. Amen. Kedves testvérek, 2026 első vasárnapi Isten tiszteletén a 25. Zsoltár első versével kezdjük Isten tiszteletünket. A 25. Zsoltár első versét keressük ki. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Helyünket elfoglalva, magasztaljuk Istenünket tovább a 770. dicséret eléneklésével. A 770. dicséretet énekeljük el, az első verse így kezdődik: az Úr csodásan működik, de útja rejtve van. A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét, amelyről szólni kívánok ma közöttetek, a Királyok második könyvének negyedik részéből olvasom. A Királyok második könyvének negyedik részének első hét versét, helyünket elfoglalva, nyitott szívvel hallgassuk Isten igéjét. Egyszer egy próféta tanítvány felesége így kiáltott Elizeushoz. Szolgád az én férjem meghalt, és te is tudod, hogy szolgád félte az urat. Most eljött a hitelező, hogy elvegye két gyermekemet rabszolgájának. Elizeus megkérdezte tőle, mit tehetek érted? Mondd meg nekem, mi van a házadban. Az asszony így felelt. Nincs egyéb szolgálót házában, csak egy korsó olaj. Elizeus ezt mondta. Menj, kérj kölcsön edényeket ott kint minden szomszédottól, üres edényeket, de nem keveset. Aztán menj be, zárd be magad és fiaid mögött az ajtót, és tölts ezekbe az edényekbe. Amelyik megtelt, az tedd félre. Az asszony elment, és bezárta maga és fiai mögött az ajtót. Azok eléje rakták az edényeket, ő pedig töltögetett. Amikor megteltek az edények, ezt mondta az egyik fiának. Tégy elém még egy edényt. De az így felelt neki. Nincs több edény. Ezután nem folyt több olaj. Az asszony elment az Isten emberéhez, és elbeszélte ezt. Ő pedig így szólt, eredj, add el az olajat, és fizesd ki az adósságodat. Ami pedig megmarad, abból élj a fiaiddal együtt. Isten tegye áldottá szívünkben a felolvasott igét, hogy gazdag gyümölcstermő életet tudjunk élni az ő dicsőségére. Gyertek testvérek, emeljük fel a szívünket, és imádkozzunk. Megköszönjük, mennyei édesatyánk, a te szeretetedet, amely az év első vasárnapján idehozott bennünket a te házadba. Megköszönjük, hogy ha üresen is jövünk, lelkileg kiéhezve, vagy kiégve, akkor sem kell tőled üresen távoznunk, mert te pontosan mindig megadod nekünk azt, amire szükségünk van. Így kérjük a te áldásodat minden dolgunkra, az életünk nehézségeire is, hiszen tudjuk, hogy te azzal is a javunkat munkálod. De így kérjük a te áldásodat a gyülekezetünk életére. Hiszen ha nem te szólsz, a szó fülig, ha érhet, de szívig nem mehet. Hadd könyörögjünk így az év első vasárnapján, hogy add meg a pátyi gyülekezetnek, hogy mindig a te szavad szólhasson. Akárki hirdeti az igét, akármilyen gyengén, erőtlenül, de te, aki azt mondtad, a növekedést te tudod adni, te végezd el a szívünkben, a lelkünkben azt, amit el kell végezni. És mi csak téged lássunk egyedül, a te erődre tudjunk támaszkodni, benned bízni, és meglátni és dicsőíteni a te nagyságodat. Ezt hadd éljük át a mostani Isten tiszteleten is. Munkálkodjék a te lelked, elsősorban mi bennünk, Úr Jézus, hogy nyitott szívvel, odafigyelve tudjuk a te szavadat megérteni és meghallani. Így áld meg a templom Isten tiszteletet is, de a gyermek alkalmat is az óvodások és a kisiskolások között is. Köszönjük a te gondoskodásodat. Amen. Ige hirdetés előtt a 313. dicséretünket fogjuk énekelni, ami a gyerekisten tisztelet éves igéje, és ez alatt kérjük szépen az alsósokat, azokat a kicsiket, akik úgy érzik, hogy a gyerekisten tiszteleten vesznek részt, Sári nénivel és Zsuska nénivel mennek át a mai alkalomra, hogy oda az ének alatt mehetnek az oszlophoz, az ajtóhoz, és közösen mennek át. Bátran átmehet mindenki, ott az ő nyelvén szól az ige. Mi pedig a 313. énekünket énekeljük, megáll az Isten igéje, és nem állhat senki ellene. Kedves testvérek, Isten igéjét, amelyről szólni kívánok köztetek az előbb felolvasott részből, valamint Pál apostolnak a római gyülekezethez írt levele 8. részének 32. verséből olvasom, és erről szeretnék szólni. Pál apostol római gyülekezethez írt levelének 8. részének 32. verse így szól: aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem minnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, túl vagyunk a karácsonyon, és túl vagyunk az ajándékozáson, és folytatódik a munka. De olyan öröm töltötte el a szívemet, és rácsodálkoztam Isten szeretetére, amikor a mai napra kijelölt Zsoltárt olvastam, hogy az Isten karácsony elmúltával is ajándékoz. A 147. Zsoltár volt a mai napra kijelölve, amelyikből csak részletet szeretnék felolvasni. Az Istenfélőkben gyönyörködik az Úr, azokban, akik az ő szeretetében bíznak. Mert ő erős zárakat tesz kapura, áldást ad a bentlakóknak, békét szerez a határodon belül, a búza legjavával tart jól, a beszéde gyorsan terjed, és olyan havat ad, mint a fehér gyapjú. Melyiket nem kaptuk meg ezek közül? Melyiket? Elmúlt a karácsony, és az Isten ajándékozó szeretete itt van velünk a mai napon is. És tudom, hogy vannak családok, akik nem ajándékoznak karácsonykor, de úgy gondolom, hogy akik legtöbben itt vagyunk, kaptunk karácsonykor ajándékot, sőt, még én azt is elképzelhetőnek tartom, hogy ez az ajándék velünk van, vagy rajtunk van talán, hogy emlékeztessen a karácsonyra, annak a személynek a szeretetére, akitől azt kaptuk. De sokszor hallhattunk itt az ünnepekben az Isten ajándékáról, hogy mióta is ajándékozunk. És ezt is, akik templomba rendszeresen járunk, tudjuk, hogy Isten volt az első ajándékozó, aki Jézus Krisztust küldte el a világba, és előtte ugye még karácsony sem volt. Tehát az első karácsonykor volt az első ajándék, Isten volt az ajándékozó, és nem volt más ajándék, Jézus Krisztus. És mit is szólt a 32. versben a római levélben? Aki Jézus Krisztust odaadta, elengedte a mennyből, nem kímélte, halálra adta, hogy ne ajándékozna vele együtt nekünk mindent. Jézussal együtt mindent megkaphatunk. Tehát akinek szüksége van Jézus Krisztusra, és ezt ő szívből érzi, tudja, az Jézussal együtt ajándék forrás nyílik előtte, hiszen mindent megkap, amire szüksége van, sőt, bőségesebben, mint ahogy kérné és elgondolná. Nem tudjuk felmérni az Isten szeretetét, de ha csak saját magunkra gondolunk, amikor igazán szeretünk valakit, és ez az érzés urrá lesz a szívünkben, hát nem úgy vagyunk, hogy mindent képesek vagyunk odaadni, az időnkből, az erőnkből, még az anyagiakat is rászánni, hogy kifejezzük a szeretetet. Hát az Isten szeretete ennél is nagyobb. És aki Jézus Krisztust akarja, aki azt mondja, hogy nekem szükségem van Jézusra, az vele együtt mindent kap az Isten ajándékaiból. Elhangzott már valamikor ősz folyamán ez a kis történet, de hadd mondjam el még egyszer, hiszen nagyon-nagyon szemlélteti az Isten ajándékát. Élt valahol egy gazdag ember, aki nagyon-nagyon szerette a szép művészeti alkotásokat, rengeteg festményt vett a pénzén, és a fiával együtt sokszor leültek és megcsodálták ezeket az alkotásokat. Gyönyörködtek bennük, és hálásak voltak, hogy ez az övéké lehet. Nagyon-nagyon sokat ért, és ennek a tudatában is voltak. Amikor látogatók mentek, ők is megcsodálhatták a képeket, és néha még irigykedtek is, hogy milyen jó dolga van ennek a gazdag embernek. Aztán kitört a háború, a fiát elvitték katonának, és elesett a harcban. Az édesapa megsiratta őt, meggyászolta, és több hónappal később, így karácsony előtt érkezett egy vendég, aki bekopogott az apához, és egy nagy becsomagolt ajándékot vitt, és bocsánatot kért, hogy ismeretlenül zavarja, de hozott egy ajándékot. És amikor kicsomagolta, a fiának, ennek az ember fiának a portréja volt rajta. És elmondta a vendég, hogy éppen engem mentett meg a fiú, sokakat megmentett, de éppen ekkor, amikor egy lövés eltalálta, és meghalt. Nagyon sokat beszélt önről, a családról, a festményekről, hogy mennyire szeretik. És én nem vagyok festőművész, de úgy gondoltam, hogy az emlékeimből megörökítem a fiát. Ezt tudtam festeni, és ezt hoztam el. És az apának könnybe lábadt a szeme, és miközben nézte ezt a festményt, rácsodálkozott, hogy mennyire megismerte a természetét a fiának, a katonatársa, és hogy az ábrázolásból kijön, hogy ő milyen is tulajdonképpen belülről. Megköszönte a festményt, a legbecsessebb helyre legelőre akasztotta, hogy mindenki láthassa, aki bejön. És amikor elhunyt az édesapa, akkor árverezésre kerültek a festmények. És aki a kauciót vezette, legelőször a fiú képét, festményét mutatta föl, és azt mondta, hogy ez az első, amit el kell, hogy árverezzek. Persze ezt senki nem akarta megvenni, mert mindenki az értékes, híres festményekre várt. És amikor már nagyon sokáig csend volt, és kínos csend, akkor a kertész, akinek alig volt egy kis megtakarított pénze, ő jelentkezett, hogy ő szeretné minden pénzét fölajánlani a fiú képéért. És miután kimondták, hogy övé a kép, övé a fiú, hiszen neki emléke kötötte a fiúhoz, akkor lezárta az árverést a vezető, és azt mondta,
Az volt a végrendeletben, hogy csak ez az egy kép, amit elárverezünk, és aki ezt viszi, minden mást megkap. A kertésznek szüksége volt a fiú képére, így övé lett minden. Nem gondolta az árverezés kezdetén, hogy ilyen bőséges ajándékba részesül. Neki csak a fiúra volt szüksége, és mindent vele együtt megkapott. Erről szól ez az igevers. Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. És ha a felolvasott igének a környezetét nézzük, nem sokkal ezelőtt van az a mondat, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Mit is jelent az Istent szeretni? Elfogadni az ő ajándékát. Kinyújtott kézzel. Ezért nyújtjuk az úrvacsoránál is a kezünket. Ezért kell elvennünk a kenyeret. A kegyelmemre szükségem van, akarom, szeretném, nyúlok érte. Szükségem van Jézusra. Elfogadom az Isten ajándékát, sőt, befogadom a szívembe. Szeretném, ha az életem része lenne. Aztán az is jelenti, hogy Isten szeretem, hogy Úrnak látom őt, és nem csak a világban, és nem csak mondom, hanem az én életemnek is. Szeretném, ha az ő ura lenne, tehát engedem az életemet az ő uralma alá helyezni, vagyis minden nap megkérdezem, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Nem azt, hogy elindulok, hiszen sokan úgy idézik ezt a mondatot, mint bibliai idézetet, hogy segíts magadon, és az Isten is megesegít. Kérjem az Urat, mit akarsz, hogy cselekedjem? Nem azt, hogy elindulok, és te majd jössz utánam, és áldást adsz, hanem engedem, hogy ő uralja az életemet, ő mondja meg, hogy mikor, mit tegyek. És hogyha én már az uralma alá hajtottam az életemet, akkor teljesen biztosan tudhatom, hogy minden az én javamra van, ahogy olvastuk. Akár a jót, akár a rosszat az ő kezéből tudom fogadni, mert tudom, hogy mindent, amit nekem ad, az a javamat szolgálja. A nehézséget is, és az ajándékot is. És akik az Istent keresik, akik az Istent szeretik, akik az Istent az uruknak tartják, akiknek szüksége van Isten ajándékaira, ajándékára Jézus Krisztusra, azt ő folyamatosan ajándékokkal akarja elhalmozni. Mert ilyen az Isten szeretete. Vele együtt, Jézussal együtt mindent nekünk akar adni, amire szükségünk van, de azt bőségesebben adja, mint ahogy mi kérni merjük és gondoljuk. A mai vasárnapon visszatértünk a gyermekisten tiszteleti menetrendre, a gyermekekre, advent és karácsony után. És karácsony előtt Illés prófétáról hallottunk vasárnapról vasárnapra, aki Istennek olyan kedves prófétája és szolgája volt, hogy Isten őt élve, tüzes szekéren, forgószélben vitte a mennybe, és nem látott halált. Énok után Illés volt, aki élve mehetett a mennybe. Illés is nagyon engedelmes prófétája volt Istennek, annak ellenére, hogy sokszor elcsüggett, hogy ő van csak egyedül, de Isten őt is táplálta naponként, a hollók etették őt, vittek neki kenyeret, húst, aztán egy sareptai asszony gondoskodott róla napról napra, megtapasztalta az Isten gondoskodó szeretetét. És a halála előtt azt kérte tőle Isten, hogy válaszd ki az utódodat, Elizeust, ő legyen utánad a próféta. És Illés most is engedelmeskedik, megteszi, kiválasztja Elizeust, és innentől kezdve együtt járják az utukat. És amikor Illés is és Elizeus is pontosan tudja, hogy elérkezett az ő földi életének a vége, nagyon hűségesen követi Elizeus Illést, Illés megkérdezi tőlem, hogy kérj valamit tőlem, Elizeus, bármit kérsz, megadom neked. És Elizeus bátran kért. Azt mondta, hogy a te lelked erejéből, amivel csodát teszel, amivel az Isten használ téged, annak a kétszeresét kérem. Hát nem szemtelen kérés. Nem. Egy bátor kérés, aki számol az Isten szeretetével és ajándékával. Azt mondja, a kétszeresét kérem annak a léleknek, ami benned van. És azt mondja Illés neki, hogy nehezet kértél, de ha látod, ahogy elragad az Úr mellőled, megkapod. És Elizeus éber, odafigyel, és látja, ahogy elragadja Isten lelke Illést, és megkapja Elizeus a kétszeres lelket. És a Bibliából tudjuk, hogy Elizeus kétszer annyi csodát tudott tenni, mint amit Illés tett. És itt érkezünk el az előbb a mai felolvasott történethez, hogy volt egy próféta tanítvány, aki akár Illéstől, akár Elizeustól tanult, az Úr szolgálatában állt, nagyon-nagyon szerette az Urat, és tették a feladatukat. És nem írja a Biblia, hogy miért, de ez a próféta tanítvány meghalt. Ott maradtak a gyermekei, a felesége, a családja, és bajban voltak, hiszen egy férfi nélkül egy nő nem tudott akkor megmaradni, nem tudta fenntartani magát. És kiderült a felolvasott részből, hogy olyan sok adóssága volt már, hogy jött a hitelező, hogy rabszolgának elviszi a gyermekeit, és ez az asszony kétségbe esésében nem tudott már semmit tenni emberileg, és elhatározza, hogy Istenhez, Isten emberéhez fordul segítségért, hát ha kaphat belőle, hát ha kaphat tőle valami jót. Elmegy Elizeushoz, kitárja előtte a szívét, és nem olvassuk, hogy meg akarta volna mondani az asszony Elizeusnak, hogy mit tegyen. Nem akarta Elizeust kioktatni, hogy ő most hogy segítsen, hanem várja, hogy Elizeus mit fog mondani. Elizeus föltesz egy kérdést, mit van otthon? Nem sok dolgom van otthon, egy kicsi olajam van. És akkor kapja az utasítást, akkor menj haza, kérje a szomszédaitól amennyi edényük csak van, nagy edényt, és ne keveset, nem azt mondja, hogy sokat, hanem ne keveset, kérjél amennyit tudsz, zárd be magad mögött az ajtót, és ezt a pici olajadat, amit van, kezd el beletölteni a korsokba, az edényekbe. És az asszony engedelmeskedik, noha, ha most azt kérdezném meg, hogy mennyire tartjuk ezt észszerűnek, akkor azt mondanánk, hogy hát ez nem az. De a hit az nem észszerű. A hit az hit. A hit azt jelenti, hogy látom a láthatatlant. Bízom az Úrban. Bízom abban, hogy ő segíteni akar. És mivel engedelmeskedett ez az asszony, ő is megtapasztalhatta, amit Illés, az Isten gondoskodását, hogy napról napra gondoskodik róla a szabadító Úr. Töltögeti az olajat, és minden edényt, ami ott volt, megtöltött. Ott van az olaj a kezében, és kérdezi a gyermekeit, hol van még edény? Nincs több edény, amiben olajat önthetnék. Nem az olaj fogyott el, Nem az ajándék fogyott el, hanem az edény, amely befogadta volna az ajándékot, az olajat. Nincs több edény, és akkor megáll az olaj is. Az asszony nagyon hálás. Megy vissza Elizeushoz, és megkérdezte, hogy mit tegyen most. És Elizeus elmondta neki, hogy menj, add el az olajat, fizesd ki az adósságodat az olaj árából, hiszen akkor is drága volt már az olaj. A többiből pedig élj a gyermekeiddel, és nem kell rabszolgának menniük. Hát csodálatos a történet. És mit vigyünk haza mindebből? Az első, amit nézzünk meg, hogy szeretjük-e mi is annyira Istent, hogy elfogadjuk az ajándékát, hogy szükségünk van Jézus Krisztusra. Mert csak akkor tapasztaljuk meg, hogy vele együtt mindent. De ha én nem akarom Jézus uralmát az életembe, nem akarom őt, mint ajándékot, akkor a többi ajándékot jogosult vagyok kérni. Valamikor még Isten ilyenkor is ad. Naamán példája, amikor ő nem hisz, és mégis meggyógyul, szintén Elizeus példája kapcsán, mikor 7-szer, 7-szer megmerítkezik a Jordánban. Aztán lássuk meg azt is, hogy mi Krisztus követő keresztjén emberek. Nem azt az ígéretet kaptuk, hogy soha nem lesz probléma az életünkbe, hanem mindenben jó dolgunk lesz, és gazdagok leszünk, és bőségben élünk, hanem azt mondja az ige, hogy ha bajba kerül az Isten embere, valamennyi bajból kimenti az Úr. Tehát a hívő, Krisztus követő, Krisztusnak szolgáló embereket is érheti próba, érheti nehézség, érezheti azt, hogy összeomlik a teher alatt, de van valaki, akihez kiálthat. És legyen ez a mi életünkben is, úgy, ahogy az asszony tette. Merjünk odafordulni az Istenhez, és merjük kitárni a szívünket előtte. Merjük kitárni és elmondani, hogy mit érzek, mi az én problémám. 2026 a Református Egyházban az imádság éve. Az új év napján arról az igéről hallhattunk, ami a kalauzunknak az elején is van, hogy szüntelenül imádkozzatok. Sokat fogunk hallani az imádságról ebben az évben, hiszen meg kell újulnia minden keresztény embernek az imádságában. És most legyen ez az első, hogy merjünk bátran oda menni Istenhez, és feltárni, elmondani neki őszintén a bajunkat. Már csak azért is érdemes, mert ő úgy is tudja, ő csak azt várja, hogy kimondjam. Amikor én úgy gondolom, hogy ó, én Istent nem akarom zavarni ezzel, hát miért zavarnám? Hát úgy szeret engem, olyan szívesen hallgat meg. Merjek bátran odafordulni, és elmondani neki. Sőt, még hittel, de tényleg csak hittel, merhetek én is olyat tenni, mint Elizeus, hogy többet kérek, mint amit remélek. Merjek én is nagyot kérni az Úrtól. És itt azért hadd jegyezzem meg, hogy ott van az igében, hogy akik az Úr akarata szerint kérnek. Elizeus miért is kérte a kétszeres lelket? Hogy tudjon azzal szolgálni az Istennek. Tehát én ne a 10 milliómhoz még egy 20 milliót kérjek, hogy jó autót vehessek, hanem lássam meg, hogy mi az Isten akarata, amit én merhetek nagyot kérni. Aztán a második, hogy bízzam Istenre, hogy ő mit és hogyan fog megadni nekem. Hogyan akar az én segítségemre lenni. Milyen nehéz egy édesanyának, amikor úgy imádkozik a gyermekéért, hogy ebbe az iskolába vegyék fel, mert én úgy látom, hogy ebben az iskolában lesz a jó helye, és lehet, hogy Isten elzárja azt az utat, mert az ő gyermekének nem az az iskola lenne jó, nem azok a tanárok, nem azok az osztálytársak, hanem talán valahol máshol, ahol utat nyit majd neki. De amikor imádkozunk egy munkahelyért, egy egészségért, egy gyógyulásért, a szomszédért, nagyon fontos, hogy ne a saját akaratunkat akarjuk kierőszakolni, hanem bízzuk az Úrra, hogy ő mit akar adni nekünk. A hit az nem más, mint rábízom az életemet az Úrra, aki pontosan tudja, hogy mire van szükségem, és ő adni is fogja az áldást. Aztán a harmadik, ha megértem az Isten akaratát, akkor engedelmeskedjem. Na ez a nagyon nehéz. Az előbb említett Naámán, aki azt kérte Elizeus tőle, hogy ha meg akarsz a leprából tisztulni, fürödj meg 2-szer a Jordánban. És aki több gyógyvizet ismert, és azt mondta, hogy Damaszkusz folyói még jobbak, nem akart 7-szer megfürdeni. És az emberei beszélték rá. Nem akart engedelmeskedni. Nem tudod bízni. De ha nem engedelmeskedtek volna a kánai mennyegzőn a szolgák, hogy töltsék meg a kőedényeket vízzel, majd a vízből vigyenek a násznagynak, ők sem tapasztalták volna meg a csodát. Vagy ahogy Péternek ki kellett vetnie a hálót a hajó másik oldalára, hogy sok halat fogjon. Neki is milyen nehéz volt meg engedelmeskedni, azt mondta, Uram, a te szavadra mégis megteszem. Bár én vagyok a halász, és jobban tudom, hogy ilyenkor nem lehet halat fogni, de a te szavadra mégis megteszem. A mai csendes percekben egy aranyos történet volt, egy édesanya írta le a lánya 40. születésnapján az emlékeit. Amikor megszületett a gyermeke, ő észre sem vette, de az orvosok észrevették, hogy nagyon nehezen lélegzik a gyermek, és elvitték a koraszülött osztályra, és elkezdték kezelni, és nem láthatta a gyermekét, és nagyon kétségbe volt esve. És Isten biztatta őt az igével, és nem tudott bízni. Retteget attól, hogy elveszti a gyermekét, és emberileg nézve teljesen megérthetjük. Azt mondja, mentek hazafelé a kocsival, és meglátta a tenger kékségét, és meglátta azt a békességet, amit a tenger színe, a napfény és a felhő árasztott. Isten megváltoztatta a szívét egy csapásra. Bízhatom az Isten ígéretébe. Engedelmeskedj, tedd a dolgodat, ne aggodalmaskodj, megőrzöm a gyermekedet. És a 40. születésnapján, amikor köszöntötték a lányát, eszébe juttatta Isten mindezt, és leírta. Vannak dolgok, amikor Isten olyat kér tőlünk, ami szembe megy a mi józan eszünkkel. De ne felejtsük, hogy tulajdonképpen ez a hit. És érdemes bíznunk az Úrban, hiszen ő már bizonyította, hogy meg tudja nekünk mindazt adni, amire szükségünk van. És aztán nagyon fontos az is, hogy akarjam átvenni az Isten ajándékát. Ő az soha nem fogy el. Az ő áldása soha nem fogy el. Ahogy a hűséged végtelen énekben, benne van a versben, énekversben, áldásod ontja rám bő árjait. Így akarja az áldását az Úr a mi életünkre is adni. Nem az ő áldása fog elfogyni, hanem mi nem vagyunk képesek befogadni, amikor elfordulunk Istentől. Távol kerülünk tőle. Nem lesz nyitott a szívünk az ő ajándékai befogadására, az ő igéjének a befogadására. De lehet, hogy azért nem lesz a szívünkben hely, mert mással töltjük meg. Ő adná, és az ő áldása nem fogy el. Bennem van a hiba, amikor nem engedem, Nincs hova tenni ezt az áldást. Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem minnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Merjek Istenhez fordulni, és az imádság évébe figyeljek, hogy minél több helyzetbe forduljak hozzá. Tárjam fel a szívemet, a bajaimat, a gondolataimat, az életemet, annak ellenére, ha ő tudja. Ne én akarjam a megoldást az Úrnak megmondani, hanem engedjem, hogy ő oldja meg az én helyzetemet, az ő problémámat. Ha elindított, és megértek valamit, akkor legyek kész az engedelmességre, még akkor is, ha ezt az eszem azt mondja, hogy ez nem lehet, ez nem igaz. Hittel álljak rá az Isten ígéretére. És legyek kész az ő ajándékait, amit bőségesen adni akar nekem, elfogadni és átvenni. Kívánom, hogy amikor 2027-es évet zárjuk, gondoljunk vissza, és el tudjuk mondani, mennyi áldást kaptunk az Úrtól. Mennyi minden, amiben segített, amelyben vezetett. És hadd javasoljak most is hálanapló vezetését. Ha az igeolvasás után vagy esténként csak egy szót is írok föl, hogy mit tapasztaltam, miben adhatok, miért adhatok hálát az Úrnak. Én biztos vagyok benne, hogy több mint 365-öt tudunk összegyűjteni. Már csak azért is érdemes kipróbálni, hogy megbizonyosodjunk róla, hogy Isten szava ma is igaz. Bőségesen akarja adni az áldását. De ha nem nyújtom ki a kezem, nem veszem észre, ott hagyom az ajándékát, akkor hogy tudnám elmondani, hogy többet adott, mint 365? Vigyük haza szívünkbe az aranymondás igéjét, aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem minnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Amen. Az ígéretre válaszolva a 157. dicséretnek az 5. versét énekeljük el. A 157. dicséret 5. verse így kezdődik. Segítségül azért Istent hívjátok. Imádkozzunk. Köszönjük, mennyei édesatyánk, hogy megnyitottad a szemünket, hogy az első ajándékkal, Jézus Krisztussal nem csak egy kisgyermeket kaptunk, akit karácsonyonként ünnepelhetünk, és átvehetjük az emberektől kapott adott ajándékokat, hanem vele mindent akarsz adni nekünk, amire nem csak itt a földi életben van szükségünk, hanem amire majd a te országodban is. Köszönjük, hogy láthatjuk a te áldásaidat. Láthatjuk, hogy te, amikor nehézségekben vagyunk, nem hagysz magunkra. Amikor sírunk, megvigasztalsz. Amikor keserűség, szomorúság van a szívünkben, vagy csüggedés, te felüdítesz. Amikor veszteség ér, küldesz embereket, akik segítenek, bátorítanak, vagy te magad adod meg azt, amire te úgy látod, hogy éppen akkor szükségünk van. De köszönjük, hogy naponta kérhetjük, és kaphatjuk a bűneinkre a bocsánatot. Hiszen Jézus Krisztus az életedet adtad, értünk. Hadd éljünk ennek a lehetőségével is minden nap. És kérünk téged, Urunk, arra is, hogy hadd lássuk meg, hogy a családunkban, a családtagjainkban milyen ajándékokat adsz nekünk. Azokban a családtagokban is, akiket ritkán látunk, azokat is, akikkel minden nap együtt vagyunk és hordoznunk kell. De olyan jó, hogy láthatjuk, hogy te is így hordozol bennünket. Köszönjük, hogy te azt is megadod, hogy a te szemeddel lássuk az életünket. Mert ha csak a saját szemünket nyitjuk ki, akkor a hiányokat látjuk, és elégedetlenkedünk folyamatosan. Nyisd meg mindannyiunk szemét, akik itt vagyunk, és hadd lássuk meg, hogy mi mindennel ajándékoztál már meg. Taníts imádkozni. Az imádság évében hadd kerüljünk közelebb hozzád, hadd újuljunk meg az imádságunkban, hadd újuljunk meg a hitünkben, Uram. Hiszen csak akkor tudunk bízni benned. Látod, hogy hol akadtunk el. Látod, hogy kinek milyen nehézség van az életében. Ki mit terít ki eléd, és ki miben várja a te segítségedet. Hadd köszönjük meg, hogy te könyörülő szívvel hozzánk fordulsz, és felemelsz bennünket. Hadd imádkozzunk most gyülekezetünkért, minden tagjáért. A kicsinyekért, nagyoként egyaránt. A gyermekekért, akik kezdik újra az iskolát. És látod, Uram, hogy mennyire nincs kedvük, adj mégis vidámságot az ő szívükbe. És hadd lássák meg, hogy tanulhatnak, és hadd legyenek azért hálásak. Hadd könyörögjünk azokért a diákjainkért, ifiseinkért, akik érettségire készülnek 2026-ban. Segíts rá őket ezen a nehézségen, hadd tapasztalják meg ők is, hogy nem hiába kérnek. És mutasd meg nekik is a tovább tanulásuk helyét. Add meg számukra, Urunk, hogy a helyükre kerüljenek. De hadd adjunk hálát a felnőtt tagjainkért is. Köszönjük, Urunk, hogy szólhat a te igéd a pátyi gyülekezetben. Hadd könyörögjünk most is azért, hogy te vezesd ezt a gyülekezetet. Te légy a pásztora, a te szavad meg tudjon szólítani minél több embert. És mi, akik itt vagyunk, hadd tudjunk beállni ebbe a szolgálatba, a te országod építésébe. Légy azokkal, akik betegek, akik nem tudtak eljönni, vagy légy azokkal, Uram, akik kórházban vannak, műtétre várva, vagy éppen egy műtéten túl. Ne engedd, hogy a keserűség gyökeret verjen a szívükbe, hanem lássák meg ők is a te szereteted áldását a saját életükön. Gyászolókat hadd hozzuk eléd, Urunk, akiknek most még csak egy nagy űr van az életükben, a szívükben, szerettük elvesztése miatt. De te tudod, Uram, ezt az űrt betölteni és a hiányt pótolni. És hadd imádkozzunk, Urunk, azokért az idős emberekért, akik már a te országodba készülnek. Te meg tudod adni, hogy készen legyenek, és örömmel tudjanak majd megállni előtted, tudván, hogy a bűneik rendezve vannak. Hadd kérjük, add meg számunkra bőségesen azt, amire szükségünk van. Kinek-kinek azt, amire a saját életében szüksége van. De ne úgy, Uram, ahogy ő látja, hanem ahogy te látod. és kérünk, hogy hallgass meg a mi csendben elmondott imádságunkat is. Fennállva az Úr Jézustól tanult imádsággal folytassuk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Alkalmainkat hirdetem először. Kedden 9 órakor gyülekezeti bibliaórát tartunk, és szeretettel hívogatjuk azokat, akik nem dolgoznak, hogy az ige körül együtt lehessünk. Csütörtökön este 7 órakor már lesz kóruspróbánk, utána imaközösség. Pénteken 9 órakor mamakörre készülünk, és szeretnénk tartani. Este 6-kor és 8-kor az ifjúsági bibliaórákat is megtartjuk. És most pénteken este 7 órakor női kör is lesz új év jegyében. Szeretettel hívogatjuk, és várjuk erre is a testvéreket. És a jövő vasárnap, ugyanúgy most már, ahogy megszoktuk, 4 csoportban van gyermekisten tisztelet. Szeretettel hívunk erre minden gyermeket a családjukkal együtt, a szülőket a templomba, a gyermekeket oda. És Isten tisztelet előtt 9 óra 20-tól pedig imaközösséget tartunk. Erre is szeretettel hívjuk azokat, akik szívesen imádkoznának a pátyi gyülekezetért. Mindenre időt kell szánni, de az Isten áldása sokszorosan térül meg. És a jövő vasárnapi Isten tiszteleten lesz meghallgatható a gyülekezet 2025. évéről szóló jelentés is, hogy így készüljünk. Szomorú szívvel hirdetjük, hogy az elmúlt héten eltemettük Veres Attila, 75 éves gyülekezeti tagunkat. Az ő hamvainak a szórása Budapesten volt. Hirdetem azt, hogy Bognárné Peringer Mária 69 évesen hunyt el. Az ő temetése holnap, hétfőn délután 3 órakor Mányon lesz. És Olá Mihályné Bakos Anna, 91 éves gyülekezeti tagunk temetése pedig 9-én pénteken lesz. Az Úr adjon a gyászolók szívébe vigasztalást, tapasztalják meg, hogy ő tudja az űrt betölteni szerettük hiánya miatt. Iratterjesztésünket hirdetem, ahol bibliákat, énekeskönyvet, hitünket ébresztő, erősítő, lelkileg erősítő kiadványokat tudunk vásárolni. És hirdetem, hogy családi Isten tisztelet révén szeretett vendégségre várjuk a testvéreket a gyülekezeti terembe egy kis rövid beszélgetésre, meleg teára. Éljünk ezzel a lehetőséggel is. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekként a 158. dicséretünket keressük ki, és énekeljük el az összes versét. Érdemes odafigyelni minden sorára, nagyon szép gondolatok, imádság van benne is. Lehet ez a mi hitvallásunká is. 158. dicséret így kezdődik. Hagyjad az Úristenre te minden utadat.
aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem minnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Semmifelől ne aggódjatok, hanem mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt. És az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Amen.